Ha érdekli önöket a vallás, a Biblia története és az emberiség fejlődése, akkor már is itt van egy majdnem 500 oldalas, de letehetetlen kötet, igen jó stílusban, érdekesen, olykor provokatív kijelentésekkel. Az ember három természete, a Biblia evolucionista olvasata. A két szerző, Kay Mihal és Karel van Schaik szerint, bár a Biblia minden idők legsikeresebb könyve, de még senki sem próbálkozott meg a Szentírást aként olvasni, ami valójában. Az emberiség krónikájaként, melyben az ősök bátran néznek szembe a földi élet megpróbáltatásaival és kihívásaival. Ők ketten a kognitív tudomány, az evolúcióbiológia, a régészet és a vallástudomány legfrissebb kutatási eredményeivel felvértezve vezetik végig az olvasót a paradicsomtól egészen a Golgotáig. Letenyei Lászlóval, a Corvinus Egyetem docensével, kultúrantropológussal beszélgettünk erről, és arról is, hogy vajon a milyen vallásos emberek hogyan fogadják ezt a szemléletet, ahogyan a szerzők közelítenek a Szentíráshoz.
Egy olyan megközelítésről van szó, amelyik az én megítélésem szerint egy visszatérés a 19. századi látásmódhoz, amelyik egy nagyon erősen vallásos korszak volt, és másik oldalról pedig egy olyan időszak, amikor az emberiség lázasan kereste a fejlődésnek és a haladásnak, ma inkább azt a szót használjuk, hogy evolúciónak a törvényeit, a természetét és az okait. A 19. században az emberek mindenfajta tudás bölcsőjének gondolták a Szentírást. Mifelénk, ugye, tehát azt tegyem hozzá, hogy Európában, Észak-Amerikában. És nagyon sok olyan kérdése és választ kerestek a Biblia révén, amiket napjainkban hát természettudományos kérdésnek tartunk, és úgy gondoljuk, hogy ott nincsen helye a Bibliának vagy a Szentírásnak. Ezek a szerzők sem tévednek a természettudományos kérdések fejtegetésére, az a fajta szemlélet, hogy úgy tekintenek a Bibliára, mint egy olyan szövegre, amelyik évszázadokon keresztül biztosan íródott és kodifikálódott, és egymásra rétegeződnek különböző kulturális hatások. Ez napjainkban lehet, hogy egy kicsit meglepő lehet, de akár 100-150 évvel ezelőtt ez nem lett volna egy meglepő gondolat. Napjainkban pedig azért meglepő, mert hogy meglepően keveset foglalkozunk a Bibliával. Kérdezted itt, hogy nem lesz bántó, hogy a Biblia evolúciós magyarázatával fogunk foglalkozni. Én azt gondolom, hogy nem. A könyv legfontosabb üzenete az az, hogy a Biblia egy fontos írás.
Igen, de azt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, és én végig, amikor olvastam, eszembe jutottak azok a milyen vallásos ismerőseim, akik, hogyha elkezdenek gondolkodni, vagy hát ugye a szerzők arra ösztönzik, hogy elkezdenek gondolkodni Ádám és Éva történetén, a kiüzetés, hogy milyen okból történt, hogy a paradicsomi állapot, hogy az mi lehet, tulajdonképpen mit értenek ez alatt a szerzők, hogy teljesen hétköznapi dolgokra fordítja le mindazt, ami a Bibliában van, és amiről sokan azt gondolják, hogy szimbolikus, például itt a letelepedett életmód, vagy a földművelés miatt óriási változás.
Az első néhány oldal után kiderült, hogy itt nem kulturális antropológiáról van szó, ezt két olyan nagytudású ember írta, akik közül az egyik történész, irodalomtörténész, a másik pedig, hát mondhatjuk, hogy evolúcióbiológus. Egyébként én azt gondolom, hogy ez a kötet rendkívül izgalmas írás. Én egy egyszerű kulturális antropológus vagyok. A legfontosabb kritikám is ezzel lesz kapcsolatos a könyvvel szemben. A magyar cím az azt a címet visel, hogy az ember három természete. Rákerestem a német és holland eredeti címeknél más a cím, az ember naplója, vagy az emberiség naplója. És azt gondolom, hogy ez megint csak egy kicsit ilyen 19. századi megközelítés, amikor mi fehér emberek, mi európaiak ténylegesen úgy gondoltuk, hogy a mi kultúránk az az emberiség kultúrája. Az összes többi embernek olyannak kell lenni, mint mi, hiszen mi vagyunk a legfejlettebbek. És én nagyon őszintén bíztam abban és reméltem, hogy ezt a fajta szemléletet egyszer s mindenkorra meghaladt az emberiség. És soha többé nem fog úgy tekinteni a mi zsidó kötőjel keresztény hagyományunknak megfelelő szentírásról, hogy az emberiség naplója, hanem az az emberiségnek egy borzasztóan fontos naplója. Másút más naplókat is írtak, és nagyon sokféleképpen írtak.
Mi ez az ember három természete, és hogy a társadalmi változások, azok hogyan mutatkoznak meg a Bibliában, mert azt mondják, hogy minden, ami történt az elmúlt évezredek során, látható a Bibliában, lekövethető a Bibliában.
Számomra az egy hihető modell, amit itt a szerzők alkottak. Ők azt mondják, hogy minden emberben benne lakik három személyiség, az első, hogy ez egy biológiai, a másik az egy érzelmi, a harmadik az pedig egy racionális természet. Azt mondják, hogy az embernek van egy első természete, ami még az állati korunkból maradt vissza, és amik olyan természetes szabályokat fogalmaz meg, hogy ha például meglátunk egy gyümölcsöt a fán, akkor nekem kell oda menni és leszakítani, mielőtt valaki másé lesz. Zsákmányolni kell, versengünk egymással. A második az az ember, ugye mégiscsak horda társadalomban, kis közösségben élte meg az életének, az emberiség történetének a meghatározó év ezredeit, nem tudjuk, hogy milliókról vagy évtizedekről kell beszélni, de meghatározó ideig a kisközösség volt az, ami a szocializációs közegünk volt, ahol a horda tagjai azok nem csak név szerint, hanem teljes természeti mi voltukban ismerték egymást, támaszkodhattak egymásra, szolidárisák voltak egymással. És van egy olyan lényünk, van egy olyan természetünk, hogy ezt a fajta közösségi érzést, ezt igényeljük. Ismerjenek, szeressenek, mi is ismeressünk, gondozhassunk másikat. És végül, de nem utolsó sorban, azért az emberiség egy pár ezer éve már nem csak kis közösségekben, hanem egészen nagy társadalmakat vagyunk képesek működtetni. És ehhez kell a mi racionális lényünk. Ezt az egyszerű modellt használták a szerzők a Biblia értelmezéséhez, és azt mondják, hogy azért is egy fantasztikus írásról van szó, mert egyszerre hat mind a három énünkre.
Nem csak leírják a vallás kialakulásának történetét, mondván, hogy Bibliában ez pontosan benne van, hanem azt is megmutatják, hogy milyen módon befolyásolták a Biblia szerzői ezt a folyamatot, ennek a három természetnek az alakulását. Mi az a posztparadicsomi stressz-szindróma? A paradicsomi állapot az a gyűjtögető, halászó, vadászó életmód volt.
Én még, amikor általános iskolában jártam, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy a neolit forradalmat azt úgy tanították nekünk, mint egy borzasztó jó dolgot az emberiség történelmében, hogy ezek a természet kényének, kedvének kiszolgáltatott szegény, vadászú, gyűjtögető hordák, ezek egyszer csak elkezdhettek termelni, és onnantól fogva biztosított volt a megélhetésük. Harari, aki párhuzamban lejthető ezzel a könyvvel, és ugye történész, egy új fogalmat alkotott a neolit forradalomra a maga rendkívül provokatív stílusában. Úgy fogalmazta meg, hogy a történelem legnagyobb átverése. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az élelmiszer termelése által a népeknél rögtön bekövetkezett az is, hogy egy oldalon kezdtek táplálkozni, szemben a vadászgyűjtögetők, akik nagy területet jártak be, fizikai kondíciójuk mindig kiváló volt, és nagyon sokrétűen táplálkoztak. Rendkívül alapos ismereteik voltak a természeti környezetükre nézve, még alaposabb lényegesen, mint a paraszt embereknek, tehát mint a gazdálkodó társadalmaknak, amit neolit forradalomnak nevezünk, az ténylegesen egy életformaváltás jelentett. És a legfontosabb kifejezés ez, hogy letelepedett. Onnantól fogva, hogy az ember letelepedett, nagyon sok más értékről kell lemondania. Valahol a szabadság feladásáról van szó, letelepedett ideforma roló áttéréskor, és erre nagyon szépen mutat rá pont ez a kötet, hogy ezt hagyományosan érzékelt az emberiség. Az emberiség hagyományosan úgy érzékelte, hogy volt valamikor nekünk egy paradicsom állapotunk, amikor kedvünkre kóborolhattunk, egyfajta olyan állapot, amikor természeti környezetben a természet részeként, még ruha nélkül, és még nem tudatosan, úgy tetszik, még a racionális lényünk nélkül szabadon élhettünk. És ennek a szabadságnak az elvesztése és az ez iránti nosztalgia az, ami visszaköszön a paradicsom elvesztésében.
Nagyon fontos a letelepedett életformánál az is, hogy megjelentek a kórokozók, a járványok, a mindenféle nemi betegség, fertőzés, és megjelent egy olyan fajta istenkép, ami ezt büntetésként rója az emberekre. Szóval, hogy mindezzel összefüggésben, amikor az életmód módról ír, vagy egy ilyen kulturális változásról akár, arról is ír, hogy hogyan formálódik egy istenkép. Ugye itt ez a harag vagy büntető isten jelenik meg.
Rögtön le is lepleszed egy kicsit a szerzőket. Van egy másik nagy hatású evolúció biológus szerző, Jared Diamond. És Diamond egyik nagy sikerű könyve az, ezeket a kulcsszavakat viseli magán, mint cím. Járványok, háborúk. Azzal a kérdéssel nyit, hogy miért van az, hogy az európaiaknak és az észak-amerikaiaknak olyan sok terméke van, és olyan sok mindent elő tudnak állítani, és ehhez képest ott, ahol ő éppen kutatott, Pápua-Új-Guineában, ők pedig minden szinten el vannak maradva. És a könyv azt mondja, hogy ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van, hogy bizonyos fajta technológiák az eurázsiai kontinensen hosszában, könnyebben tudtak terjedni. Mezőgazdasági technológiák, állattartási technológiák. És ehhez képest pedig észak és déli irányba, ugye mindig más klimatikus zónákba kerülünk, ott pedig lassabban haladtak a különböző technológiai folyamatok, lassabban sikerült átvenni. És arra is felhívja a figyelmet, hogy az ősi népek, amíg még vándorló, kóborló életformát folytattak, addig a járványszerű betegségeket nem ismerték, nem is ismerhették. A járványszerű betegségeket többnyire különböző állatoktól vettük át, olyan állatoktól, amik azelőtt is nyájakba, ménesekbe szerveződve éltek, és amikor az ember elkezdte ezeket az állatokat domestikálni, a közös együttérésnek köszönhetően ezek a járványos betegségek is emberi betegségek is lettek. És ilyen szempontból ez a könyv ez valóban lebilincselő olvasmány. Mert arra hívja fel a figyelmet, hogy mindezek a válságok, amik az emberiség életét nyomon követték, ezek kiolvashatók, mint hogy a válságokra adott válaszok is. Amit ők csinálnak, az végül is egyfajta biblia értelmezés. Olyan biblia értelmezés, ahol megpróbálják a biblia szövegeit az adott kor viszonyai között értelmezni. Általában a bibliai szövegeket a teológusok azok megpróbálják értelmezni a maga korában, megpróbálják előhalászni a korabeli kifejezéseket, ugye mindig borzasztóan fontosnak tartják, hogy az eredeti héber, illetve görög szövegeket, sőt az arámi kifejezéseket, amin Jézus beszélhetett, ezeket vessék egybe az adott kornak a szó használatával, mit is jelentetett az adott szó az adott kontextusban. És ez egy óriási irodalom. A szerzők jól ismerik ezt az irodalmat, nagyon jó stílusban írnak. És hogyha valaki eddig nem érdeklődött a Biblia iránt, akár az Új Szövetség iránt, amire most vonatkozott a kérdésed, akár az Új Szövetség iránt, akkor ez a könyv arra mindenképpen alkalmas, hogy felkeltse az olvasó érdeklődését. Másfelől én keresztény ember vagyok. Evangélikus és presbiter is voltam egy időben. Tehát arra a kérdésre, hogy kitér-e az ember a hitéből, hogyha a Biblia evolúcionista magyarázatát veszi a kezébe, én azt gondolom, hogy szó sincs róla. Ez a könyv ugyanarra alkalmas, mint a legtöbb beszélgetés a Bibliáról. Hogy gondolkodjunk azokról a dolgokról, amikről a Biblia szól. Én hátralapoztam a könyv utolsó fejezetéhez, ahol leírják, hogy nekik az volt a munkamódszerük, hogy ők ketten pedig különböző országokban élnek. Rendszeresen találkoztak. Sőt, úgy fogalmaztak, hogy több mint 200-szor találkoztunk és beszélgettünk a Bibliáról.
Repülőn, kávézóban, irodában, mindenhol.
És a köszönet nyilvánítások között köszönetet mondanak azoknak az embereknek, akik a kávéházakban vagy repülőgépen a szomszéd asztalnál vagy szomszéd széken ülve közönösen úgy tettek, mintha normális emberek normális dolgokról beszélgetnének, pedig ők is érezték magukon, hogy a Bibliáról beszélgetni az egy ilyen obskurus dolognak tűnik ma már egy kicsit. Ugye használjuk azt a szót, hogy blaszfém, mint egy olyan dolog, ami hát nem illik a mai világunkhoz. Hogyha ennek a könyvnek van üzenete a keresztény emberek számára, akkor én azt gondolom, hogy leginkább az lehet, hogy szabad a Bibliáról beszélgetni.
Amikor megpróbálja megmagyarázni az özönvíz történetét, amikor megmagyarázza azt, hogy az Ószövetségben a kulturális és az együttélési szabályok voltak benne, aztán amikor az Új Szövetségről ír, hogy a profétáknak semmi keresni valója nem lenne a Bibliában, hogy egyáltalán ezt a folyamatot megmutatja, hogy ki mit gondolt a Jézus történetről.
Az elmúlt évezetek során rengetegen törték azon a fejüket, hogy hogyan is kaphatta Mózes a kőtáblákat, vagy hogy pontosan mit jelentenek azok a kijelentések, amiket lehet szó szerint értelmezni a Biblia alapján, de lehet közvetetten vagy átvitten értelmezni. Én tudom, hogy az evolúciós gondolatnak van olyan interpretációja, hogy az ellent mondjon Isten létének, vagy a teremtésnek, vagy a világ keletkezésének, és olyan is van, hogy nem feltétlenül mond ellent. Provokatívnak érezhetjük mindenképpen azt, amikor olyan félmondatokat olvasunk abban a kötetben, hogy Isten evolúciója. Kétségtelen, ebben benne van egy provokatív él. Másik oldalról viszont ez a kötet nem teszi fel azt a kérdést, hogy miért van bármi is, amikor az is lehetne, hogy semmi sincs. Viszont más evolúcióbiológusok föltették maguknak ezeket a kérdéseket. Amikor mi evolúcióról beszélünk, akkor csomnyire Charles Darwin jut az eszünkbe.
Aki egyébként lelkésznek tanult.
És aki egyébként egy mélyen vallásos ember volt élete végéig. És aki egyébként a fajok eredete ötkötetes főművét úgy fejezte be, elnézést a pontatlanságért, hogy megrendít engem az a gondolat, hogy Isten az életet a teremtés során talán csak fajok egy egész szűk körébe helyezte el, vagy talán csak egyetlen egy életet teremtett, és abból származunk mi mindannyian. Tehát ahogy Darwin gondolkodását, vagy Darwin vallásos hitét nem kérdőjelezte meg az, hogy egyébként egy nagyon fontos és időtálló evolúciós elméletet alkotott, ugyanúgy azt gondolom, hogyha bárki kezébe veszi a Biblia evolúciósta olvasata című könyvet, akkor sokkal inkább arra készteti, vagy arra késztetheti, hogy gondolkodjon a Bibliáról, gondolkodjon a Biblia tanításáról, és nem pedig arra, hogy elutasítsa akár az egész kötetet egy ilyen kifejezés miatt, hogy Isten evolúciója. Az Isten evolúciója szót azt én a magam részéről úgy értelmeztem, hogy az Isten képünknek a változása. És az Isten képünk változásairól annyi teológus írt már.
A morálról nem beszéltünk még, és szerintem ez nagyon fontos része a könyvnek az, hogy a Biblia szerzői hogyan alakították az erkölcsi kérdéseket. És Jézus esetében azt mondják, hogy amit ő hirdetett, az visszatérés volt a paradicsomi állapotokhoz. Tehát azt a fajta egyenlőséget, azt a fajta szabadságot hirdette.
Ugye a szerzők eljátszottak a gondolattal, hogy egyszer nem rekesztették volna be a Biblia írását, akkor vajon a hányadik testamentumnál tartanánk, és akkor vajon hogyan néznek ki az emberiségnek az a szabályrendszer, a kódrendszer, ami meghatározza a viselkedésünket. Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy ez a mi lett volna, ha. De azért jó néhányan tovább írták a Bibliát. Többek között Mohamed a próféta, amelyik egy sajátos küldetést érzett magában arra, hogy kifejezetten arra népre, arra kultúrára vonatkozóan, ugye kezdetben csak ez volt a törekvés, hanem egy világvallást kívánt alapítani, írja tovább a Bibliát. Vagy gondoljunk az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházára, mormonok. De a mormon vallás mégiscsak egy kicsit más, mert ugye tovább írták a Bibliát egy újabb gondolattal. Én azt gondolom, hogy a Biblia azóta is tovább ér és tovább íródik a Biblia értelmezések révén és a vallásos intézmények révén, amiket mi emberek alkotunk. Teljesen természetes dolog az, hogy ez így kellett, hogy legyen korábban is. A vallásos rendszereket, azokat nem csak a Biblia megalkotása és lezárása óta építjük, hanem azelőtt is folyamatosan meg kellett építeni nekünk embereknek azokat az intézményeket, ahogy tetszik, azokat a templomokat, azokat az egyházakat, gyülekezeteket, amik segítenek minket embereket abban, hogy Istenre és az embernek arra nagyon furcsa természetére gondoljon, amit talán az embernek a negyedik természete lehet, hogy szüksége van egyfajta vallásos támpontra, egyfajta vallásos kapcsolatra. Nem ismerünk hit és vallás nélküli kultúrákat és népeket, valamifajta eszmékben, ideákban mindenkinek hinnie kell. Még egyszer mondom, jó stílusban írt könyv, de egy kicsit talán provokatív stílusban. És akik nagy leleplezésként írják le azt, hogy a kereszténység előtti duális vallásos képünk, ami talán a Zoroaster, talán más megelőző vallásokból származik, amelyik a világot kétfelé osztotta, mint jó és rossz, pusztító és teremtő, világos és sötét, hogy ennek a vallásosságnak a nyomai azok, hogy maradtak fent a monoteizmusban is, és a Bibliában is. Míg ők ezt ilyen leleplező erővel írják, én azt gondolom, hogy teológusok előtt ez nem lehetett titok, hogy ezt valószínűleg régóta közismert és tudott, hiszen a különböző elképzelések Istenről azok mindig is kölcsönhatásban álltak. Nem csak Jézus szútrák épülhettek be a taoista gondolkodásba, és a távol-keleti filozófiába, hanem ezen kívül egészen természetes az, hogy a mi istenképünkre is hatással voltak más embereknek a gondolatai. Ami azért is természetes, mert nagyon sokszor a mi Istenről alkotott fogalmaink, azok másokkal való vitás során alakultak ki. Én azt gondolom, hogy ezt a vitát, ezt a beszélgetést, ezt érdemes folytatni. És nem kell feltétlenül kereszténynek lenni, vagy zsidónak lenni ahhoz, hogy a Új és Új Szövetség különböző könyvéről tudjunk beszélgetni, de biztos, hogy nem akadálya, hogyha valakinek vallásos meggyőződése van az, hogy ezt a könyvet kézbe vegye.
Az ember három természete, a Biblia evolúcionista olvasata. Letenyei Lászlóval, a Corvinus Egyetem docensével, kultúrantropológussal beszélgetünk erről a kötetről. A szerzők Kai Mihal és Karel van Schaik. Ezt a rendkívül olvasmányos és izgalmas könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.